Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben ma Tromp Kata, a térlélektan megalkotója a vendégem. A műsor első részében szó volt arról is, hogy a japán kultúrában hogyan képzelik el, hogyan rendezik el az őket körülvevő teret. Most ugorjunk egy picit haza Magyarországra, és nézzük meg, hogy itthon mi a saját otthonunkban milyen pozitív változtatásokat tehetünk azért, hogy ott jobban érezzük magunkat, hogy úgy éljük meg azt a teret, hogy önazonosak lehessünk, ami segíthet ráhangolódni bennünket a vágyott életünkre. Nézzük, mi van akkor, ha szeretnénk mondjuk egy új lakást venni, vagy a meglévőt szeretnénk megváltoztatni. És mondjuk ilyen tekintetben talán szerencsésebb helyzetben van az, aki újat vásárol a terek tekintetében, hiszen ő alakíthatja ki a számára kedves, megfelelő tereket.
Igen, hát valóban mindenképpen ugye egy változás előzi meg, akár azt az igényt arra, hogy új lakásba költözzünk, akár azt az igényt, hogy a meglévő térben és otthonunkban rendezkedjünk, és alakítsunk át egy-egy helységet. És az a változás pedig a lelkünkből származik, onnan ered, és ezért a megoldás is onnan fog megszületni. És ennek az a kulcsa, azt gondolom, hogy nem csak a lelkünkkel kell párbeszédben lenni ilyenkor, hanem a térrel is. Ez igen, ahogy említetted, ez kicsit nehezebb akkor, amikor egy berendezett térről gondolkodunk, úgyhogy most először válaszolnék arra, hogy ha új lakásban költözünk, nyilván nem véletlenül vettük meg, vagy építettük.
Érzelmi döntés ez, ugye?
Érzelmi döntés, és remélem, hogy afelé fejlődik az emberiség, hogy spirituális döntés is, mert hiszek abban, hogy nem véletlenül élünk azon a helyen, ahol, és ott feladatunk van, nem csak a saját jólétünk és a boldog családi élet elérésében és kiteljesítésében, hanem egy nagyobb kontextusban abban az országban, vagy a világ egészét tekinthetjük így az otthonunknak. És ebből a szempontból meggyőződésem, hogy az is felelősségünk, hogy a saját közvetlen környezetünkben milyen minőségeket teremtünk. De nyilván az otthonunkhoz nagyon erősen kötődünk érzelmileg, tehát fontos az, hogy, és fizikailag, hogy ezeken a síkokon maximálisan támogasson minket a tér, és az egyes helységek, amit egyébként én mindig azzal kezdek, hogy bejárom valamennyi helységet. Hiszen az alaprajzot kell ismernünk, még akkor is, hogyha valaki nem építész, vagy foglalkozik valamilyen ilyen területtel konkrétabban, vagy hivatásszerűen. Az alaprajz az olyan, mint egy alapképlet, mint egy ilyen kiindulási pont. Abba sűrűsödnek már bizonyos energiák, hiszen nem mindegy, hogy egy hosszú, keskeny szobáról beszélünk éppen, vagy egy négyzet alakúról, hány ablaka van, milyen égtáj felé néznek az ablakok, hiszen az égtájak felől is más-más minőségek érkeznek az otthonunkba, ami sokkal többről szól, mint hogy északról inkább hűvösebb fény van, és szinte egész nap nem süt be a nap. De visszatérve az alaprajzra, már az eleve meghatározó, és lehetőséget teremt arra, hogy, és lehetőleg többféle lehetőséget, hogy hogyan rendezzük be az adott teret, attól függően, hogy mi mit szeretnénk csinálni. Tehát a következő lépés, miután megismerkedünk a térrel, és a térből fakadó lehetőségekkel, hogy átgondoljuk, hogy igen, a nappali, miről szól számomra a nappali, mit jelent a nappali, hiszen minden helység valamelyik részünk, a személyiségünknek egy-egy aspektusát képvisel igazából így a fizikai dimenzióban. Tehát általában a nappaliban az a legkevésbé személyes tér, még akkor is, hogyha vannak benne személyes tárgyak.
Ez is kultúra függő egyébként, mert ez Magyarországon van itt, de ugye Amerikában van egy olyan nappali, ahol kifejezetten a vendégeket fogadják, igen, és van egy másik, ami a személyes
terület. Ami a család, ahol ott végre ott lehet a plusz mackó.
Így van, igen, lehet rendetlenség is, a mindennapi élet nyomai ott lehetnek.
Igen. Bár ez, most bocsánat, ez jó példa, a térlélektan szempontjából ugye mindennek jelentősége van és jelentése. Számomra azért ebben van egy pici tudathasadás. Most így kritika nélkül. Ez jellemző akár egy kultúrára is, hogy ez az a nappali, ami aztán végleg mutogatok kifelé.
Igen.
És akkor van a...
Igen.
Tehát, hogy én szeretem az őszintességet. Az otthonunkban is.
Engem például nagyon meg tud fogni egy nyílászáró. Egy gyönyörű ablak, ami már lehet, hogy nagyon rossz állapotú, de biztos, hogy arra törekednék, hogy azt felújítsuk, vagy ha felújítani már nem tudjuk, ugyanúgy, mint ahogy mesélted a sintoista templomokban, hogy egy ugyanolyat csináljunk, és fából készítsük. Vagy például kilincsek az ablakokon, azok a kis részkilincsek, vagy azok a kis elemek. És Igen, megint ez a kultúránk része, hogy mondtad, hogy mi a múltban gondolkodunk. Én is a múltban gondolkodom, mert ez nekem hozza azokat az emlékeket, azokat az érzéseket, amiket a múltból vélek felfedezni.
Igen, ugyanakkor különbséget kell tenni a között szerintem, hogy mi az érték, és azt meg a múltból nagyon jó, hogyha áthozzuk. És az építő anyagainkban is nagyon fontos szerintem, hogyha minél több a természetes anyag, ahogy említette, tehát a faablakok, részkilincsek, a növényvilág, az ásványvilág, ha tetszik, tehát igazából az is általunk ismert világok mindegyike meg tud jelenni az otthonunkban. Még egy picit visszatérve az ablakra és a részkilincsre, tehát hogy az ott is, és az igényed arra, hogy megtartsd, vagy felújj, és szerintem ez nagyon fontos. Tehát, hogy ezeket az értékeket nem csak azért, mert tiszteljük a múltunkat, hanem ezzel annak a kézművesnek a munkáját is tiszteljük, mert régen még, amikor nem futószalagon gyártották a kilincseket, akkor nyilván a készítő, még akkor is, hogyha ez egy kisiparos volt, és akkor most még nem is beszéltem esetleg iparművészeti tárgyakról, vagy olyan textilekről, szőnyegekről, egyéb dolgokról, kerámia edényekről, amit egyedileg kézzel készítettek. Hiszen ami így készül, abban a készítőjének is benne van a lelke, és ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy abban a térben, ahol ezek a tárgyak összegyűlnek és találkoznak, ott mi születik. Tehát a ház lelkéhez, még a berendezés nélkül, már eleve nagyon hozzátartozik és meghatározza azt a minőséget, amit egy ház képvisel, már eleve a beépített anyagok is.
Még egy pillanat erejéig én pedig hadd kanyarodjak vissza az alaprajzhoz. Volt egy mondatot, hogy ugye ne a falak, talán úgy szólt, hogy ne a falak határozzák meg, hogy hogyan rendezzük be, hanem te szeretett körbejárni és utakat kitaposni magadnak. Lehetett arról hallani, hogy amikor egy lakótele vagy egy lakókörnyezet elkészül, ugye nem rakják le rögtön a geometrikus alakban a járdákat, meg azokat az utakat, ami egyébként nagyon jól mutat a tervrajzon vagy az alaprajzon, hanem hagyják, hogy az ott lakók járják ki azokat az utakat, azokat az ösvényeket, ahol nekik dolguk van, vagy ahol az ő útjuk vezet, és ugye az ember mindig jön, megy, megtalálja a számára a legrövidebb utat. Valami ilyesmire gondolsz te akkor is, amikor egy lakás berendezésén gondolkodunk, hogy ne a geometrikus alakzatokban járjon csak a gondolatunk, hanem hogy éljük meg azt a teret, hogy valahogy másképp is lehet ott közlekedni?
Igen, igen. Azt hiszem egyébként ez egy svéd példa, vagy valamilyen észak-európai, vagy igen. Valamilyen skandináv is, és nagyon... nagyon emberközeli, nagyon, nagyon szerethető számomra. Igen, illetve azt érdemes tudni, hogy ahogy elrendeztük az otthonunkat, elhelyeztük a bútorokat, ugye mi csak a bútorok között tudunk közlekedni. Igen. Tehát ezáltal automatikusan kijelölünk közlekedési irányokat, igen, közlekedési lehetőségeket. És nyilván vannak olyan helységek, ahol nagyon fontos, hogy minél praktikusabban, hatékonyabban tudjunk közlekedni,
eljutni
innen oda. Például igen, a konyha ilyen, ahol általában jó, hogyha egy ilyen háromszög utat tudunk bejárni, miközben mondjuk a hűtőszekrénytől a mosogatóig, vagy ha éppen van egy konyhasziget, tehát ezt így egy alaprajzont könnyebb igen, talán elképzelni. Igen, igen. Vagy akár egy műhelyben, ahol hatékonyan kell tevékenykednünk, ott nagyon praktikus, amikor így tényleg a legrövidebb úton tudunk eljutni. Megfigyeltem ugyanakkor azt, hogyha például a nappaliban, vagy akár egy hálószoba úgy van berendezve, hogy évekig, akár évtizedekig ugyanúgy használja a teret, tehát nem rendezi át a környezetét, akár a meglévő bútorokat nem csoportosítja át, akkor ezek a közlekedési lehetőségek vagy irányok előbb-utóbb szinte ilyen mágnesként fognak már visszahatni, és elmélyülnek ott a térben is ilyen közlekedési útvonalak, meg a lelkünk is a gondolataink terében is. Tehát, hogy ennek tud lenni egy ilyen picit gátló hatása, mert ilyen, már csak az ismert ösvényen közlekedünk, hogy én úgy erre azt szoktam mondani, hogy, mert én mindig úgy szoktam gondolkodni, hogy, és lehet, hogy ezt azért ismételgeti valaki egy idő után, mert az otthonában is mindig ugyanúgy közlekedik. És ez a lényege a térlélektannak, hogy fontos megtalálni egy időre az ideális elrendezését a dolgoknak, amikor helyükre kerülnek a bútorok, olyan minőségűek, amelyek minket tükröznek, amiket szeretünk, amiről már egy picit beszéltünk is, és utána hát azért legalább 7 évente, ha nem költöztünk tovább, érdemes körülnézni, hogy ez az elrendezés, ez még mindig tükrözi azt, amit én szeretnék.
De örülök, hogy mondod, akkor nem kóros az, hogy én időnként átrendezem a lakást.
Egyáltalán nem.
Ez nem azt jelenti, hogy újra rendezem, meg hogy újra tervezem, de időnként a szőnyeget egy kicsit más irányba rakom, vagy ezt a fotelt máshova helyezem, mert azt érzem, hogy mondjuk ebben az évszakban, vagy ebben a, nem tudom, ebben a hangulatban sokkal jobban esik.
Ez a legegészségesebb szerintem, amit tehetsz. Mert ha megfigyeljük, a növények is mozognak. Látszólag ugye nem mozdulnak el, de mégis követik a napjárását. Vagy akár bizonyos növények, vagy virágok kinyitják a szirmaikat, és aztán becsukják. Ez hasonló. Tehát igazából mi is a természet részei vagyunk. És nagyon fontos és jó, hogyha követjük ezeket a belső impulzusokat. Most nyilván nem arról beszélek, hogy valaki örök átmenetiségben él, és 2 hetente átrendezi az otthonát. Az egy másik kérdés. Nyilván a konkrét személy és a hely és élethelyzet ismeretében lehet erről mélyebben beszélgetni, de az, hogyha akár évszakokhoz mérten egy picit átrendezel, vagy mondjuk lecserélsz bizonyos textileket, hogy mondjuk van egy téli, meg egy nyári verzió, télen esetleg melegebb textilekkel, sötétebb színekkel veszed körbe magad, takarókkal, plétekkel, akár a nappaliban. Nyáron viszont jól esik mezítláb a padlón, vagy éppen a kövön járni, vagy könnyedebb, levegősebb színekkel, akár textilekkel körbevenni magad, akkor ez eleve egy nagyon jó váltás, mert fél évente megújulsz, még hogyha ugyanazokat is veszed elő, van egy ilyen frissülés, és főleg, hogyha egy picit mozdítasz egy-egy bútoron időnként, azzal a lelki tereidet is felfrissíted. És szerintem ez a lényeg, hogy frissek maradjunk, és nyitottak maradjunk az újra, és hogy ne egy örökké valóságnak tervezzük az otthonunkat, és akkor végre megvan, és fix, és ez most így, és tökéletes, és innentől 40 évig ilyen lesz.
Mert változik az élethelyzetünk, változunk mi magunk is az évek során. Régen ezt szerettem, ma már más tetszik. Ugye egy dinamikusan változó világban élünk, ahol mi magunk is folyamatosan változunk, és erről tanúskodhat az otthonunk is. Említetted a textíliák lecserélését. Mi az, ami még derűsebbé teheti a környezetünket? Milyen változás? Mondjuk a gyertya jutott hirtelen eszembe, vagy a fény, a
igen,
fénynek
a játéka.
A fényt
említettem volna, konkrét és átvitt értelemben,
igen,
mindenféleképpen. Eleve a tájolás ugye fontos, tehát a legnagyobb fényünk, hogy a napjárását például követni. Akár ha megfigyeljük berendezéskor, hogy meddig ér be a napfény, oda tehetjük akkor a fotelt, hogy minden délután, vagy éppen minden reggel, ha odaülünk, akkor eleve mi is találkozzunk a nappal. Én nagy híve vagyok a hangulatfényeknek. A szemünk, mintha gyerdőben lennénk, igazából bárhol is járunk, így különböző magasságokban, ahogy végigpásztázzuk a teret, összekötünk bizonyos pontokat, és ha például már szürkületkor vagy este különböző magasságban fölkapcsolunk egy-egy hangulatvilágítást, vagy egy gyújtunk egy mécsest a szoba egyik pontján, esetleg egy másikat a másik pontján, akkor igazából így fénnyel rendezzük be a teret, amit jól esik végigpásztázni, és ez a fény igazából lehet, hogy kívül nincs nagyon világos, de a lelkünk terében összeadódik, és sokkal vidámabb lesz mondjuk egy nyáreste, de ugyanúgy egy téli este is, például az ilyen belső fény játékokkal. Ezen kívül a növények, az élő lények nagyon sokat számítanak. Illetve a gondozás, hiszen azok a növényeket ápolni kell, és jó, hogyha naponta, 2 naponta azért megnézzük, hogy milyen állapotban vannak. Tehát a törődés mindenképpen...
De érdekes, amit mondtál, én most hosszabb idő után érkeztem haza Magyarországra, az otthonomba, és hát azt vettem észre, hogy a növények kicsit megsínylették a távollétemet, és voltak teendőim bőven velük.
Igen.
És utána annyira jó érzés fogott el, utána leültem, gyönyörködtem bennük, és egészen másképp éreztem magam, mint az előtt. Tehát ez a fajta törődés a körülöttünk lévő természettel, ha éppen ez növény a lakásunkban, vagy a körülöttünk lévő tárgyakkal, az is ad egy ilyen megnyugtatást, vagy egy ilyen jó érzést.
Igen, hát a magyar nyelv is csodálatos, hogy figyelmet szentelsz.
Igen.
Tehát abban a pillanatban, hogy valamire igen, úgy tényleg odafigyelsz, lélekből odafigyelsz, az egy olyan energia, ami az életenergia maga, a szeretettel átitatott teremtő életenergia, és az visszajön. És ezért ezt ugye a növények is érzik, tehát lehet, hogy valaki locsolta a növényeidet, vagy gondozta, amíg távol voltál, de nem tud téged helyettesíteni senki, mert ugyanúgy, ahogy két ember közötti barátság is megismételhetetlen, mert az csak az között létezik. Szerintem a növényeinkkel is igazából így vagyunk. Egy kicsit még a színekről is beszélnék. Szeretetteli és otthonos tud lenni a tér, hogyha életteli színeket használunk. Ez nem azt jelenti, hogy mindennek nagyon csili-csálinak kell lennie. Szerintem a legharmonikusabb az tud lenni, ha viszonylag egyszínű a kanapé, és párnákkal, textilekkel, festményekkel, akár saját készítésű rajzokkal, bármivel egészítjük ki a teret, hiszen az által kapcsolódunk érzelmileg. Tehát nagyon fontos, hogy többször említetted az érzelmi kapcsolódást, és én sok helyen tapasztalom, illetve hát elég sok magazinfotóban vagy az internetet szemlélve találkozom olyan terekkel, amiket otthonnak hívnak, de igazából nem élhetőek. Igen. A saját ízlésünk teszi élővé, és azok a tárgyak, amik adott esetben régebb óta velünk költöznek, akár külföldön élés után is velünk maradnak, vagy tehát ami végül is mi vagy magunk vagyunk, az egész életünk során magunk köré gyűjtöttünk, és a következő lépés pedig az nyilván, hogy de nem kell túl sok minden magunk köré gyűjteni.
Olyan nehéz megszabadulni ezektől, mert ezt a szüleimtől kaptam, mert ezt egy nagyon kedves barátomtól kaptam, mert ezt a gyerekeim rajzolták még az óvodában, és nagyon nehéz megválnunk tőlük. De értem, amit mondasz, igen, amikor túl zsófolttá válik, igen. És már nagyon arról szól, ami már egy régebbi igen. élethelyzet.
És nem csak, hogy régebbi, erről is, illetve arról, hogy a tárgyakban az embernek van egy ilyen igénye, nem is tudom, hogy a tárgyakhoz kösse az élményt. És igazából az élmény a lényeg. A tárgy az egy megnyilvánulási formája volt valamikor, és ha mondjuk egy szeretett személytől kaptunk valamit, és az idők során kaptunk tőle még, és örököltünk, nem tudom, rengeteg dolgot, bőven elég egyet megtartani. Mert abban is benne van a kapcsolat, így emlékeztetőnek, ha még szükségünk van egyáltalán ennek a tárgy jelen létére, de nem kell az egész nagyszüleink garnitúrája között élnünk, tehát csak azért, mert szerettük őket. Igen. Most nyilván direkt mondtam igen, ilyen értem, szélsőséges persze, példát. Persze. Mert igazából végső soron térlélektant azért is térlélektannak nevezem, mert a lényeg a tér, ahol minden megtörténhet, és ahol a tárgyaknak nagyon fontos szerepük van, hiszen azok is a lelkünkhöz szólnak, de valójában az igazi szabadságot az ad a lelkünknek is, hogyha szabadon tudunk mozogni, akkor könnyebben át is tudunk rendezni, hogyha kevesebb tárgyunk van, és egy-egy tárgyra viszont nagyobb figyelem jut, tehát sokkal személyesebb lesz a tér, hogyha az otthonunk, hogyha szinte minden tárgyunkkal, használati eszközökkel is, bár én nem is szeretem megkülönböztetni azt, hogy használati eszköz, vagy mondjuk dísztárgy, mert mindennek megvan a szépsége is, meg a funkciója is, csak más-más síkokon valami a gyakorlatban segít, valami igen. akár szellemileg, vagy spirituálisan tud egy útmutató lenni.
Magamat is azon kaptam évekkel ezelőtt, hogy a szüleimtől esküvőnkre kaptunk egy nagyon szép étkészletet, kávés és teás csésze is tartozik hozzá, és egy darabig ezek úgy voltak, és csak alkalmakkor használtuk, karácsonykor, családi összejövetelkor, és most már jó néhány éve vasárnaponként megadjuk azt az ünnepnapot, okay. hogy abból fogyasztjuk el a kávét, vagy hogyha valamit ünneplünk, ebben terítek meg. Nagyon jó érzés, hogy ezeket az egyébként értékes és szép dísztárgyakat, amik egyébként igen. hétköznapi tárgyak, azokat használjuk rendeltetésszerűen, és igenis legyen ott, és ezzel ünnepet adunk egy-egy alkalomnak, vagy egy-egy hétköznapnak, vagy
abszolút,
vasárnapnak.
Ezt akartam mondani, hogy nem is kell vasárnap legyen, igen, mert egy kedd délután is előveheted, hogy már pedig én most ebből szeretnék, igen. mert ki mondja meg azt, hogy az csak így mikor van. Lehet. Tehát, hogy ezt a szabadságfokot annyira jó megélni otthon, mert ezen tükröződik akár az is, hogy mennyire hajlamosak vagyunk kulturálisan, vagy családi neveltetés, bármi, honnan eredendően, vagy eredeztethetően arra, hogy korlátozzuk önmagunkat. Hogy ezt csak karácsonykor, az csak hétvégén.
Csináljuk ünnepet
ami egy ünnepet, ami igazából nem fogja a valódi ünnepeknek igen. a minőségét rontani, sőt, emelheti.
Mit szólnál, Kata, hogyha azzal zárnánk a beszélgetést, hogy tegyünk fel 2-3 olyan kérdést a hallgatóknak, amin ők is elgondolkodhatnak a saját otthonuk kapcsán, és ami számukra is ilyen örömteli változást hozhat, hogy meghallják aztán a tárgyaiknak a jelentkezését. Tudsz most mondjuk három olyan kérdést, és most átadom neked a riporteri szerepet, átadom a kérdező szerepét, hogy mi legyen az, amin a kedves rádióhallgatók most elgondolkodnak a saját lakásuk kapcsán?
Hát ha ezt a beszélgetést most otthon hallgatják, akkor nézzenek körül abban a helyiségben, ahol most vannak, és igazából mi az első gondolat, ha egy idegennek kéne leírni akár, hogy milyen az a tér, ahol most vannak, mi az első pár gondolat vagy jelző, amivel jellemeznék? Azt a nappalit, vagy azt a konyhát, ahol vannak, mert nagyon izgalmas, hogy sokszor, hát természetesen ilyenkor magunkról is beszélünk. Ha éppen nem otthon hallgatják,
hanem kocsiban, útközben,
akkor miután ennek a beszélgetésnek vége van, így útközben nyilván nem kell szemüket becsukni.
Isten ments.
Én csak épp most becsuktam, hogy elképzeljem, mert én szerettem így imitálni, átérezni jobban, hogy képzeljék el az otthonukat, hogy mi lesz az első, amit meglátnak, amikor belépnek, és ez milyen érzést fog adni. Tehát mi az első vizuális élmény, ami így szembe jön, uh-huh. és mi az első érzés, ami szembe jön. Uh-huh.
És mit szólnál, hogyha a harmadik az lenne, ha átadod nekem ezt a lehetőséget, hogy mind szokták otthon leggyakrabban pihentetni a tekintetüket? Amikor úgy semmin nem gondolkodnak, hanem csak úgy leülnek, és pici üres járatot adnak maguknak, akkor hova téved a tekintet? Jó lehet ez harmadiknak?
Tökéletes, és kiegészíteném azzal, hogy nem biztos, hogy ez egy konkrét dolog lesz.
Nem biztos, de a térben nem csak konkrét dolgok vannak.
Igen.
Trom Kata, nagyon szépen köszönöm, hogy ma a vendégem voltál, és utaztunk egy picit Japánba, és utazhattunk egy kicsit a saját otthonainkban, és ezzel saját belsőnkben is tehettünk egy utazást. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
Örültem, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom. Az Egy életemet és benne Babik Editet hallottátok. Jövő héten jelentkezem újabb műsorommal, aki pedig kíváncsi a régebbiekre, az hallgassa meg az Egy életem Spotify csatornámat. Várlak benneteket egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt. Sziasztok!